Hamarosan kezdődik a magyar fesztiválszezon mindenkori fináléja, a Sziget. Az év legnagyobb kulturális eseménye azonban, csak úgy, mint az előző néhány alkalommal, új kihívásokkal kell szembenézzem. A magyarok két pénzügyileg nehéz év után továbbra sem akarnak költeni, a kánikula és a viharok ezidáig rányomták a bélyeget a nyárra, a Sziget mögött újfent tulajdonosváltás történt, a csoporthoz tartozó Balatonszán jövője pedig nem tiszta. Ami viszont biztos, hogy újra megtelik világsztárokkal és több tízezer nézővel a hajógyári Sziget. Ma pedig annak járunk utána, hogy mire számíthatunk. Hamarosan érkezik hozzám a stúdióba Kádár Tamás, a Sziget ZRT cégvezetője, valamint Németh Róbert, a HVG újságírója. Én Nagy Iván László vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti podcastja. Tehát itt van velem a stúdióban Kádár Tamás, szia!
Hello, szia!
Valamint Németh Róbert is itt van velem, hello!
Szia, és üdvözöljük a hallgatókat!
És akkor kezdjünk is bele!
Szerintem kezdjünk egy ilyen tágasabb perspektívával. Ugye sokat beszéltünk a Covid, a lezárások alatt, hogy ez milyen hatással van összességében a zeneiparra, azonból a fesztiváliparra. De most már talán eltelt annyi idő azóta, hogy látjuk, hogy ennek mik a hosszabb távú hatásai. Ugye a lezárások utáni első fesztivál szezonban volt egy ilyen, nyilván volt egy ilyen euforikus visszatérés egyfelől, meg volt egy gazdasági visszapattanás is. Arról mesélj nekünk, légy szíves, hogy ennyi időtávlatból változott-e valami, van-e ahhoz képest mondjuk visszaesés, vagy mik a következtetések?
Lehet, hogy pont nektek mondtam azt a hasonlatot a Covid kapcsán, hogy kicsit olyan, mint egy ilyen cunami, hogy ugye a lezárások alatt így visszahúzódott a tenger, akkor 2022 az egész európai vagy világ fesztivál piacán egy ilyen árhullám, tehát elöntött mindenkit az embertelen mennyiségű jegy, ami a lezárások alatt eladásra került, meg a vendégek, meg a vágy. És ugye akkor szerintem azt mondtam, hogy most 23-24-ben fogjuk meglátni, hogy mi az a tengerszint, amire berendezkedünk, amire visszaáll a mondjuk úgy, hogy nyugalmi helyzet. És ezt igen, tehát, hogy más, bőven más, mint a Covid előtt volt. Különösen mondjuk egy olyan nemzetközi vendégekkel számoló fesztivál esetében, mint a Sziget, mert nagyon sok körülmény változott. Tehát az utazás költségei például Európában, az, hogy egy fapados járatra gyakorlatilag most már annyi a repülőjegy, hogyha egy csomagot is merészelsz vinni magaddal, mint hogyha egy nemzeti légitársasággal utaznál, és így tovább. Tehát rengeteg olyan körülmény is változott, ami befolyásolja a mi életünket, meg működésünket, és megváltozott szerintem a zeneipar is, vagy a legalábbis az élő része a zeneiparnak.
Na, akkor bontsad ki ezeket, légy
szíves. Egyrészt van egy nagyon érdekes ilyen, nem szembenállás, mert ezt nem nevezném annak, de Amerika és Európa között van egy óriási különbség, hogy Amerikában a koncert és fesztiváljegy árak, azok két-háromszorosai az európai áraknak, ami elkérhető Európában, és ezért akármilyen dealben is van egy művész, megosztja az árbevételt, ami a koncerteknél elsősorban lenni szokott, vagy fix fee-ért dolgozik egy fesztiválon, tehát fix díjazásért. Az Egyesült Államokban lényegesen többet lehet keresni. Ami ugye eleve egy csomó művésznél így megkérdőjelezi azt, hogy van-e értelme egyáltalán átjönni, turnézni Európába. Ha átjön, akkor a jó hír az az, hogy akkor azt elsősorban ilyen marketing céllal teszi, hogy a zenéjét népszerűsítse, és ez pedig a régi-régi fesztiválos időszakra emlékeztet, amikor nem voltak olyan drágák a fellépők, akik azzal a céllal jöttek, hogy promotálják a zenéjüket, mert ugye most már az online térben is lehet zenével pénzt keresni, többet, mint a Covid előtt. Sokkal tisztességesebbek a leosztások, ugye itt nagyon sok ilyen háttérdíl született Spotify és Apple Music és egyéb szolgáltatókkal, tehát elfogadta tulajdonképpen az artist, a művész oldal, hogy ez van, és ezzel valamit kezdeni kell. Tehát, hogy nagyon sok irányba, sok felé változik ez a dolog. Vannak pozitív, van nekünk a mi szempontunkból pozitív hozadékok, és vannak nyilván nehézségek, amiket le kell küzdeni. Mi elsősorban most brand szempontból közelítünk, tehát azt érezzük, hogy annak van jövője, hogyha egy erős márkát tudsz fölépíteni, és nem fel, tehát ez ugye a 15-16 óta a Sziget arról szól, hogy a line-upot meghirdeti, brutál erős nevek vannak, és akkor gyakorlatilag jönnek a vendégek azért, mert azt látják, hogy erős a line-up. Mi abba hiszünk, hogy az élmény fogja átvenni ezt a húzó részét a mondjuk úgy a marketingnek, vagy a jegyeladásnak, és az élményért fognak fesztiválozni elsősorban az emberek. Nyilván tök fontos, hogy ki játszik, meg kik lépnek föl, meg ki játszik a nagy színpadon, ki a headliner, de alapvetően, hogyha nem tudsz hozzáadott, egy koncerthez képest hozzáadott dolgokat adni egy fesztiválon, akkor szerintem sokkal nehezebb helyzetbe kerülsz. És ez nagyon sok fesztiválnak ez egy komoly kihívás. Elsősorban Európában, ugye a Sziget abban a szempontból egy minimális helyzeti előnyben van, hogy valahogy ez a Sziget élmény ez mindig ott volt. Tehát mindig megvolt, mindig, hogyha valaki kijött a Szigetre, akkor így könnyen elveszett, és nem ért oda például arra a fellépőre, aki miatt egyébként jött, mert így ez a kavalkád, meg ez a hihetetlen hangulat, meg atmoszféra, amit a Sziget tud adni, ez így magával ragadta. De azt is látjuk, hogy annyira megdrágulnak a fellépők, hogy nem biztos, hogy hosszú távon megengedhetjük magunknak, hogy mindig a legnagyobb neveket próbáljuk meg elhozni.
Egy zárójeles kérdés, hogy ugye amikor ugye a lemezipar mondjuk így vesztette jelentőségéből, sőt, hát a régi fényét tekintve mondhatjuk, hogy összeomlott, akkor azt mondták, hogy a koncertezés azért fontos, mert ott lehet megtermelni a bevételeket. Erről ugye most itt előbb beszéltél, de akkor ezt csak tényleg egy zárójel erejéig tegyük tisztába. Most mi a koncertezésnek a tartalma 2024-ben? Ott lehet megkeresni a pénzt, vagy ott tudod a zenédet egyébként még egy picit marketingelni is? Ezek együtt esetleg?
Azt gondolom, hogy még nem tértünk vissza oda, hogy egy marketing eszköz legyen a koncertezés. Ahogy látjuk az adatokból is, a művészeknek, menedzsmenteknek a bevételének a jelentős részét még mindig az élő teszik. Tehát a koncertezés, fesztiválozás, tehát az élő fellépések. De jön föl, abszolút jön föl a elsősorban online disztribúció, tehát az ottani bevétele a zenésznek, zenekarnak, ez szépen jön fölfelé. És én abba reménykedem nagyon, hogy az a, mondjuk úgy, hogy az élő iparnak az a kiszipolyozása, amit a promoterekkel szemben a menedzsmentek meg a zenészek az elmúlt egy-két évben elkövettek, ez normalizálódni fog, és vissza fog állni egy olyan, hát nem is abban a nagyon áldott állapotban, amiben mondjuk a 90-es években, meg a 2000-es évek elején volt, hogy tényleg a turné volt a hanglemez kiadásnak a promóciója, aztán ez ugye megfordult, és a hanglemez kiadás lett, vagy akkor már digitális kiadás lett a turnénak a promóciója. Tehát vissza kéne álljon egy egészséges egyensúly, vagy úgy tűnik, hogy ez előbb-utóbb vissza fog állni, csak ezt ki kell ülni. Tehát a Covid után a 22-es év az tényleg arról szólt, hogy mindenki fel akart lépni, mindenki játszani akart, stb., de ez nagyon hamar visszaállt abba a Covid előtti, mondjuk úgy, hogy kínálati, vagy nem, attól függ, onnan nézzük, de keresleti piacba a mi szempontunkból, hogy hajtkurászni kell az előadókat, és gyakorlatilag bármit megtehetnek velünk. Tehát bármennyit elkérhetnek, mert bele vagyunk abba kényszerülve, hogy mi óriási neveket vonultassunk föl, akkor ő ezt pontosan tudja, és a menedzsmentek tökéletesen élnek ezzel a lehetőséggel.
Ha már nagy üzleti kérdések, nemrégiben vette meg egy amerikai magántőke alap a Sziget mögött álló céget, ez befolyásolja valahogy a Szigetnek az életét?
Én azt gondolom, hogy nem. Tehát, hogyha onnan nézzük, ez egy baromi jó indikátor, nagyon jó jel arra, hogy ebben van üzlet. Ugye a mi tulajdonosunknak, akit Superstruct Entertainmentnek hívnak, nekik most már 90-valahány fesztiváljuk van, és csak fesztiváljuk. Tehát ők kimondottan fesztiválokkal szakosodtak, mondjuk így, egyébként a világ másik legnagyobb szereplője ezen a területen, Európában meg majdnem a legnagyobb, attól függ, hogy nézzük, tehát a koncertbizniszt is hozzáadjuk, akkor nem a legnagyobb, de ha csak pure fesztivál bizniszt nézünk, akkor a legnagyobb szereplő Európában. És az, hogy egy ilyen hihetetlen léptékű és méretű tőke alap beszáll és befektet ebbe a cégbe, ez egy nagyon jó jel, ez azt mutatja, hogy itt komoly elvárások vannak nyilván a másik oldalon, de azt is jelzi, hogy ez egy jó biznisz, ez egy hosszú távon is életképes és jó koncepció, amit a Superstruct összerakott. Ugye ez nem más, mint hogy független fesztiváloknak az ernyő szervezeteként működik, és tulajdonosaként, de meghagyja a független működést a fesztiváloknál, és én azt gondolom, hogy ez az a know-how, vagy ez az a business case, amiben belevásárolt a KKR, ami ugye a világ egyik legnagyobb ilyen private equity-e. A másik oldalon nyilván lesznek elvárások, tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen tulajdonos az a mi tulajdonosunkra, tehát a mi anyacégünkre biztos, hogy egy ilyen vételár mellett komoly nyomást fog helyezni. Jól kell teljesíteni, és hát általában ugye az angol szász üzleti kultúrában, hogyha valakire nyomást tesznek, az azonnal tovább is, az landol a végeken, tovább is megy ez az energia.
Úgyhogy valamit ebből éreztek már?
Még nem. De hogy mondjam, most már nagyon mással vagyunk elfoglalva, tehát ez a 30. Sziget, mi azt gondoljuk, úgy éljük meg, hogy egy nagyon-nagyon fontos és nagyon-nagyon szép korszaknak a vége, viszont nekünk el kell kezdenünk egy új korszakot építeni a Sziget életébe, ami meg a 31. Szigettel jön majd jövőre, de most nem akarok előre szaladni, mert látom, hogy...
Igen, de azért azt itt valamire földobtad, azért meg kell kérdezni, ha már így ezt felvetetted, hogy van valami, amin mondjuk így radikálisan akartok változtatni, van valami, ami olyan szempont, amely egy ilyen határpontnál mondjuk elgondolkodásra készíteti a szervezőket, hogy oké, 30. sziget, akkor most azért úgy alapkérdéseket újra kéne gondolni, van ilyen, vagy csak ilyen finom hangulásra van szükség?
Nem, én azt gondolom, hogy most alapkérdéseket kell végig gondolni.
Ja, tehát, és mik ezek?
Minden. Tehát most nem túlzok, de tényleg szinte minden. Rengeteg olyan eleme van a szigetnek, amiről azt gondolom, hogy teljesen meg kell újulni. Van egy csomó eleme, amit szerintem nyugodtan el lehet most már hagyni. Van egy csomó olyan eleme, ami nem szerepel a szigetnek a kínálatába, és be kéne emelni.
Tudsz mondani pár példát ezekre?
Hát ezt én alapvetően nem akarom senkinek elvenni a kedvét az idei szigettől, mert ez is nagyon-nagyon jó lesz, de nagyon sok olyan változtatáson dolgozunk, ami részben a látványvilág, tehát hogy ugye a szigetnek mondjuk úgy, hogy ez az első 30 éve, ez a korszak, ez arról szólt, hogy ez a elengedem magam, lazaság, kimegyek, és akkor ott jól érzem magam, és igazából az elmúlt pár évben már nagyon sokat tettünk azért, hogy a kényelmi funkciók, WC-k, kempingek, stb. Tehát, hogy ezekkel egy nagyon magas színvonalat képviseljünk. Viszont például a látványvilágban inkább ez a nagyon szerethető, de azért ilyen hippi, kicsit ilyen, hát jól néz ki, de nem egy koncepció mentén végig gondolt. Tehát nekünk nincsen koncept színpadunk például, hanem csak színpadaink vannak, amiken valamilyen dekoráció vagy van, vagy nincs. Hogyha körbenéztek a világba a fesztiválokon, most már szinte mindenhol, főleg az elektronikus zenét játszó színpadokon, ilyen concept stage-ek vannak, tehát ki van találva a sztori hozzá, az egész egy bazi nagy dekoráció. Nálunk a leglátványosabb dekoráció az hihetetlen méretű LED falak a nagy színpadon, de nincs. Tehát, hogy egy Tomorrowlandet néztek, ott ugye egy egész történet van megénekelve, egy oda kreált világ a színpad dekorációval, nekünk egyik színpadunk sem ilyen. És én azt gondolom, hogy eljött az ideje, hogy ha már iszonyú jó az elektronikus zenei felhozatal a szigeten, akkor annak adjuk meg a módját. Ugye nekünk van egy nagyon egyedi kolosszeumunk, ami tényleg azt gondolom, hogy Európában egyedülálló, és nagyon-nagyon különleges. Most már a fellépő listája is olyan, hogy vannak olyan fesztiválok, akik a teljes programingjuk, vagy a teljes felhozataluk tekintetében csak csettintenek csak a kolosszeum felhozatalára, de van mellette egy parti arénánk, ami egy bazinagy sátor, és ahhoz képest, hogy ott milyen fellépők, milyen brendek vannak, nem egy szépen dekorált valami. Tehát, hogy nem adja meg azt a körítést az EDM-hez, meg azokhoz a műfajokhoz, amik ott vannak, amit egyébként máshol már látsz. Tehát nekünk megint az érre kell rúlani ebbe, mert az az atmoszféra, amit 30 évig a sziget tudott hozni, az egy picit eltörpült a line-up mellett. Tehát mind befektetésben, mind energiában, fókuszban, marketingben az elmúlt, azt mondom, hogy 10 évben mi a line-upra fókuszáltunk. És én azt gondolom, hogy meg kell találni egy sokkal jobb egyensúlyt a brand, a dekoráció, az élmény és a line-up között. Tehát
ezt a látogatók mennyire jelzik felétek ezt a megújulási igényt? Tehát ez inkább egy ilyen demand side dolog, vagy ez inkább egy olyan, hogy be akartok vonzani egy másik közeget, vagy felzárkózni látványban, külsőségekben, bemutatásban is a többi fesztiválhoz, és nektek kell vezetni ezt a folyamatot?
Hát ennek sokféle jele van. Tehát egyrészt van egy igény arra, hogy szerintem aktívabban kell beszélgetni a látogatóink, ami nagyon sok kutatást, meg szörvét, meg most már ugye az online térben ezek relatív egyszerűen kivitelezhető dolgok. Nagyon sok ilyet csinálunk, és kérdezgetjük őket, hogy mi, hogy merre. Egy nagyon fontos feedback a jegyeladás. Ugye az egy elég egyértelmű dolog, és például az, hogy az idei évben nekünk borzasztó jó hír az, és egy nagyon, nagyon fontos visszajelzés, hogy a úgynevezett super early bird és early bird jegy típusokra, amik ugye a legkorábban megvásárolható jegy típusok, csak bérletet árulunk ebbe az időszakba, úgy, hogy nem mondjuk meg, hogy ki lép föl, mert általában még nem is tudjuk. Ebben szerintem all time, tehát minden idők legjobb eladását produkáltuk most.
Egyébként az egyéb jegyeladások hogy állnak?
A napi jegy az most egy tök érdekes dolog, ott például álltunk már sokkal jobban.
Aha.
És ez nekünk egy olyan üzenet, hogy ugye a napi jegyet miért veszed meg? Azért, mert XY fellép. Uh-huh. És akkor én aznap akarok kimenni, őt akarom nézni. Ez tulajdonképpen egy koncertjegyvásárlás. Miközben a bérlet meg tök jól megy.
De ugye ez is az a termék, amit a magyar közönség vásárol.
Is. Tehát most már azért, nem tudom, voltatok-e Coldplay-en, uh-huh. Kicsit olyan a sziget is, hogy a napi jegy tekintetében nagyon sok külföldi volt. Ami tök jó, tehát hogy ugye ez volna a cél, ezért kéne a koncert és fesztivál jegyek áfáját csökkenteni, hogy versenyképesebbek legyünk, és még több fellépőt tudjunk elhozni. Bezártam a szokásos zárójelemet.
Hát azért megkérdezem, hogy arra egyébként látsz esélyt, hogy hogy ez megtörténjen?
Én sosem fogom feladni a reményt. Tehát,
de hogy zajlik erről valamilyen diskurzus?
Mi szeretnénk ezt elsősorban a Music Hungary keretei között, ugye az egy, a zeneiparnak egy fontos szervezete, szeretnénk ezt folyamatosan az asztalon tartani, ezt a témát. Tehát igen, az elmúlt hónapban is vettem részt olyan beszélgetésen, ahol ez volt a téma.
És van fogadókészség, vagy merev elutasítás?
Miután nagyon-nagyon racionálisak az érveink, és nagyon jól alátámasztatóak, a merev elutasítás szerintem itt nem működik. Tehát itt maximum az lehet, hogy nem jött még el az ideje, tehát lehet is másolni, de előbb-utóbb szerintem ezek alatt az érveink súlya alatt meg kell hajoljon a rendszer, és nyilván viccelődöm, nem erről híres ez a rendszer, hogy meghajolna az érvek súlya alatt, de tényleg azt gondolom, hogy miután ez a turizmusnak is, a magyar zeneipar versenyképességének is.
De várj, a Szigetre a 27%-os áfa vonatkozik?
18. De a 18-al
mert hogy egyébként az magyar zeneipar többi részére meg a 27, ugye?
A koncertre a 27, a fesztiválokra a 18, ez az áfakulcs, de ugye, hogyha az Európai Uniós összes ország áfakulcsával összehasonlítod a 18-at is, így is a harmadik legmagasabb Európában. Uh-huh. Tehát ugye mindenhol szinte van kulturális áfa, jellemzően 9, 5 vagy 0%. Tehát a fele. Úgyhogy mindegy, tehát nem adjuk fel a reményt, én azt gondolom, hogy előbb-utóbb ezzel oda kell tudjunk érni, meglátjuk.
Említetted már, hogy sok mindenre reflektálnátok a jövőben a Sziget Fesztivállal. Ugye ez a harmadik alkalom, hogy itt vagy egymás utáni nyarakon, és beszélgetünk a fesztivál színáról, illetve a Szigetről. És 2 évvel ezelőtt, amikor először voltál itt a stúdióban, akkor voltunk túl egy olyan volt fesztiválon, aminek szerintem most már kijelenthetjük, hogy nem volt túl jó a mérlege, nem volt túl az eredménye, és a következménye az lett, hogy a volt fesztivál nem folytatódott. És pár héttel ezelőtt lezajlott a Balaton Sound, és akkor arról szóltak a helyszíni beszámolók, én itt felteszem a kezem, én nem voltam ott, szerintem Robi sem volt ott, viszont amit olvastam beszámolókat, azok arról szóltak, hogy kevesebb ember volt, valami, mintha hiányzott volna abból a soundból, ami egyébként a Covid előtt megvolt. És el is kezdtek jönni a sajtóban a hírek arról, hogy véget ért a Balaton Sound, mert ugye nincsen hivatalosan megújítva Zamárdival a szerződés, és nektek az volt erre a válaszotok, hogy meg kell várni a fesztivál szezon végét, és utána reflektálni az egészre. Nyilván nem fogok most egy fekete-fehér választ kérni, vagy kapni tőled ebbe a témában, de kíváncsi vagyok arra, hogy mik azok a szempontok, amiket figyelembe vesztek a Sound jövőjével kapcsolatban.
Megyek sorba. Tehát nagyon sok pletyka volt, meg hír, meg stb. Utolsó Balatonszon, és így tovább, meg hogy kevesen voltak. Ugye egy más setupban működött most a Sound, és az kétségtelen és elvitathatatlan tény, hogy a külföldi Sound látogatók a Covid óta lényegesen kevesebben vannak, tehát fogalmazhatunk pozitívan, sokkal nagyobb a magyarok aránya a Balaton Soundon, mint Covid előtt volt, de nekünk ez a közönség, ez a jellemzően bérletet vásároló, elsősorban Belgiumból, Ausztriából érkező, Hollandiából, Németországból érkező Sound látogató, ez hiányzik. Tehát ez hiányzik a matekból is.
De várjál, hogyha egyébként a Szigetről ez a közönség nem tűnt el a külföldi bérletvásárló, akkor a Soundról miért?
És szerintem ez két megfejtés van erre. Az egyik, hogy a Sziget, mint brand, mint fesztivál, minden szempontból minimum 4-szer akkora, mint a Balaton Sound. És általában az európai fesztiválpiacon az látható, hogy a nagy brandeknek a Covid állósága, meg a, ugye ezt csak Magyarországon nem szabad megélhetési válságnak hívni, ami most van. Egyébként ezt Angliában mindenhol cost of living crisisnak hívják. Ez nagyon erősen hat a kisebb és közepes fesztiválokra, a nagy brendeknek a gravitációja, vonzereje az továbbra is megvan. És ugye itt van egy nagyon nagy különbség a Sziget és a Sound között. A másik pedig, ami korábban mondtam, hogy az utazási költségek egy Sound esetében egy 4 napos fesztiválra ide repülni, ide utazni, és egyébként az eszméletlenül elszállt balatoni szállásárak mentén fesztiválozni, az egy drága mulatság lett.
Tehát, hogy magyarul a fesztivál látogató oszt szoroz, megnézi, hogy mi
és,
a tuti
és,
brand,
ezt a line-upot, ezt az élmény, ezt megkapja a saját országában. Aha. Tehát most bocsánat, hogy ezt mondom, mert kicsit magunk ellen beszélek, a Balatonon kívül nem tud olyan különleges line-upot, különleges élményt, különleges bár akármit adni, azon kívül, hogy talán az egyik legszebb strand szerintem a világon, ahol fesztivált rendeznek, de nem tud olyat pluszt adni, ami miatt az a körülbelül dupla költség COVID előtthöz képest, ez akár a nyugat-európai fiataloknak is megér. Ugye mi magunk röhögcséltünk azon, hogy a Balatonszand volt még a COVID előtt a szegény belga Tomorrowlandje. Nyilván ez egy vicc, mert sose volt Tomorrowland, meg nem is az volt az irány, de most már a szegény belga sem engedheti meg azt, hogy 200 eurós repülőjeggyel, meg nem is tudom milyen szállodárakkal, amik a Balatonon vannak, fesztiválozzon. De a másik, és ennél fontosabb, az egy nagyon praktikus szempont, hogy az önkormányzati választások miatt, vagy emiatt a furcsa timing miatt van egy ilyen ex-lex helyzet, hogy hiába választották már meg az új testületet, polgármester Zamárdiban, ez majd csak októberben fog összeülni. Nekünk úgy jött ki a szerződésünk, hogy lejárt a Szand utolsó napján gyakorlatilag, vagy a terület visszaadásával, és ha bármit akarunk beszélgetni, akkor meg kell várjuk, amíg összeáll az új testület, mert októberig a régi testület végzi a dolgát, aki nyilvánvalóan nem fog újabb 3 évre senkivel leszerződni, de még tárgyalni se, ezt meg is mondták. Tehát van 2 szempontunk, az egyik az az, hogy nagyon-nagyon sok pénzt fizetünk Zamárdinak, nyilván ezt szeretnénk revidálni, vagy újra tárgyalni, végig gondolni, hogy egyáltalán érdemes-e, a másik pedig az, hogy nincs kivel beszélgetni erről. Úgyhogy ezzel meg
van egy fesztivál helyzet. Már mint van egy fesztivál helyzet.
És ezért volt az, hogy mi egyébként feketén-fehéren megmondtuk, hogy ezt majd a szezon végén fogjuk elkezdeni egyáltalán mérlegelni, hogy le akarunk-e ülni az önkormányzattal, ha igen, miről, akarjuk-e folytatni, vagy nem. Ezt majd bőven Sziget után, amikor kicsit leülepedett az
iszap. Mondjuk, hogy itt vázoltad a helyzetet, én nem vagyok teljesen meggyőződve, vagy lesz következő Balatonszand.
Nem tudom, tényleg nem tudom megmondani.
Jó, okay.
Csak nekünk, a tulajdonosunknak is egy relatív intenzív szezonja van, tehát nagyon sok fesztivált kell csinálni. Nekünk most egyértelműen a Sziget van mindenek fölött a fókuszban, ami 2 hét múlva lesz. Innen kezdve egész biztos, hogy sok minden gondolkodunk most, de ezen nem. Tehát ezt valamikor majd szeptemberben végig gondoljuk, egyeztetünk a tulajdonossal, beszélünk róla, számolgatunk, döntünk.
Még visszakanyarodva a 2-vel, vagy 3-mal ezelőtti etaphoz, hogy a COVID utáni hatások, ugye arról nagyon sokat olvashatunk, hogy azokra a korosztályokra, akik többek között a Szigetnek is egyébként a törzsét adják, tehát mondjuk a Z-generáció, mondjuk aztán lehet, hogy nem vagyok teljesen pontos, de mondjuk legyen ez a mondás, hogy nem volt jó hatással a lezárások időszak, erre nagyon sok szakcikk, pszichológiai tanulmány született. Ezt ti érzitek, ennek a hatását? Hogy ez a generáció valamit itt elszenvedett ezekben az években?
Egész biztos, hogy elszenvedtek egy csomó
mindent. Ti érzitek? Van ennek bármilyen hatása?
Vagy szerintem megint csak kétféle hatása van. Az egyik, amit már elkezdtünk 23-ban, 24-ben is, tehát idén is, hogy egész más igényszintjük van, hogyha például a fesztiválon laknak. Tehát higiéné sokkal tidy-ibb, ilyen nagyon szexinek kell lenni minden szállásnak. Nem azt mondom, hogy elkényelmesedtek, hanem egy más ilyen minimál luxust várnak el. Kicsit azt próbáljuk valahogy éreztetni vagy elérni, hogyha nem csak úgy besátrazol a Szigetre, akkor egy ilyen 3 csillagos vagy 4 csillagos kemping élményed lesz, és ez szerintem egyre fontosabb. A másik, hogy igen, kimaradt 2-3 év, ami fesztivál látogatók szempontjából egy ilyen kis minigeneráció, és az viszont tökre látszik, hogy a Sziget az tud egy olyan élményt adni, ami ez az ilyen felszabadulás, személyes szabadság, tehát hogy meg tudják élni azt, hogy basszus, ez tök jó. Tehát, hogy nem gáz emberek közé menni, meg ez egy olyan közösségi élmény, ami, hát, hogy mondjam, amit elszenvedtek a COVID alatt, hogy kimaradt. De ez ilyen kicsit ilyen óviba beszoktatás feladat is néha, mert nem minden szülő engedi el gond nélkül a gyerekét. Tehát ugye itt a fő célcsoportunk az 18-25 éves, tehát most az azt jelenti, hogy a COVID alatt volt 15, és igen, nagyon sokan később kezdenek el fesztiválozni, mint COVID előtt, tehát 21-22 évesen jönnek fesztiválozni.
2 rövid kérdésem van, mielőtt belemegyünk az idei Sziget témáiba. Az egyik az, és már érintettük az önkormányzati választásokat, hogy Vitézy Dávidnak az egyik sláger témája volt az a 101 pontjából, hogy legyen 30%-kal olcsóbb a 30 év alattiaknak a Sziget napi jegy. Végül belőle nem lett főpolgármester, októberben se lesz belőle főpolgármester, viszont az az ígéret, az neked hogy tetszett, amit ő tett, és hogyha elgondolkodunk ennek a megvalósításakor, elméletben milyen lépések vezetnének ahhoz, hogy valami hasonló lehessen, és ti nyitottak vagytok-e arra, hogy valami ilyesmi szülessen?
Annyiban szeretnék nem tudom korrekt lenni, hogy a Dávid nem csak így out of the blue dobta be ezt, hanem ő is nagyon-nagyon korrekt módon előre egyeztetett velem erről, tehát fölhívott, megkérdezte, hogy mit szólnék ehhez, és egyébként amikor ezt bedobta a kampányában, akkor a válaszban ott volt, hogy mit szólok ehhez. Én azt gondolom, hogy azért az elmúlt időszakban nem csak pénzben, hanem rengeteg minden másban is nagyon sok, én azt merem állítani, hogy szolgálatot tett a fesztivál a városnak, és cserében az a minimális, mondjuk úgy, hogy ellenszolgáltatás vagy szolgáltatás sem történt meg, hogy a K-hidat felújítsák. Tehát ennek van egyfajta üzenetértéke, és nekünk az volt a válaszunk erre a felvetésre, hogy mindenről nagyon szívesen beszélünk, nagyon szívesen adunk a budapestieknek kedvezményt, mi össze vagyunk nőve ezzel a várossal minden szempontból, de talán ideje lenne, hogy a főváros is egy picit tegyen annak érdekében, hogy nekünk egyel könnyebb legyen megszervezni ezt a fesztivált, tehát nem csak be kell nyújtani a számlát. Azzal hasonlattal értem, hogyha egy körfolyósos házba kibérelsz egy lakást, és leomlik a körfolyósó, akkor nem a te dolgod megjavítani, hanem a főbérlője. Tehát aki kiadja neked azt a lakást.
Erről és beszéltetek az előző főpolgármesteri ciklusban a főpolgármesterről?
Volt a K-hidon volt egy ilyen kis kiragasztott papír, nem tudom, nagyon sokáig nem tépték le, amin valaki vicces módon egy ilyen Guinness Record logóval kirakta, hogy a világon a legtöbbször megígért hídfelújítás díja, vagy Guinness rekordja. Nagyon sokszor megígérték a K-híd felújítását.
Ez egy ilyen nagy csekkendő összeg egyébként, amit el kell képzelni.
Hát szerencsére én nem vagyok hídmérnök, de azt gondolom, hogy 1,5-2 milliárd forint. Uh-huh. Tehát én ezt a nagyságrendet tudom. Egyébként pont a Dávidnak volt rengeteg elképzelése, hogy a déli összekötőből hogy lehet felúsztatni hídszelvényt, stb. Egyszerűen csak fel kéne újítani. Na most ez megint meg van ígérve, most a jövő évre, tehát hogy a mostani fesztivál után elkezdődik egy felújítás, ami a jövő évi Szigetre már véget is ér, majd meglátjuk.
Ez a Sziget hozzájárulásaihoz hogyan viszonyul ez az 1-2 milliárd?
Nekünk volt olyan javaslatunk, hogyha egy hosszabb távú szerződést tudnánk kötni a fővárossal, akkor a bérleti díj az bőven fedezne egy erre a célra fölvett hitelt. Tehát egy 10 éves futamidővel bőven visszakapná a banka pénzét, hogyha meghitelezné ezt az összeget a fővárosnak, de ez nem a mi dolgunk. Tehát nyilván azt is tudjuk, hogy nem olyan egyszerű hitelt fölvenni egy önkormányzatnak, köszönhetően a kormányzati intézkedéseknek ezzel kapcsolatban, stb. Én inkább a gesztus értékét hiányolom, tehát mi tényleg több 100 millió forintot fizetünk be évente, csak a területbérlet és a hozzá kapcsolódó munkálatok miatt, amiket elvégzünk. Azt gondolom, hogy több milliárd forintban mérhető az a turisztikai hozadéka, amit a főváros profitál ebből akár egy 5 éves szerződés keretein belül. Szintén nagyon-nagyon sok pénzt ér az, hogy Budapestnek a jó hírét visszük az egész világba, de elsősorban Európába, és ehhez képest tényleg igazából évek óta csak a mondjuk úgy, hogy bürokratikus akadályok és gátak vannak, amiket meg kell ugrani. Picit ez így sok. Tehát, hogy és akkor jön valaki, és azt mondja, hogy ja, és még egyébként adjunk már 30% kedvezményt a jegyárakból. Tehát ez volt az, amire azt mondtam a Dávidnak is, hogy oké, de előbb most én azt gondolom, hogy a fővárosnak kéne lépnie, és felújítani azt a szerencsétlen K-hidat.
Még egy rövid kérdésem van. Ugye a Sziget ZRT-nek van még két fesztiválja, a Gyereksziget és a Gurmi Fesztivál, amiben közös az, hogy mind a kettő magyar közönségnek szól, de különbség az, hogy az egyik mindenkinek szól, vagy kicsit szélesebb körnek szól, a másik pedig egy kicsit elitebb, vagy kicsit felsőbb körnek szól, látszik ez a kiállítókon is. Ennél a két fesztiválnál, ami abszolút, vagy rendezvénynél, ami abszolút Magyarország fókuszú, vagy még akár azt is mondhatjuk, hogy Budapest fókuszú, mennyire érzékeltétek azt, hogy az elmúlt 2 évnek ez a magas inflációs környezete hatott arra, hogy kik és mennyien, és milyen pénzt ott hagyva látogatnak ki?
Tehát a Gyereksziget jegyáraiból nagyon szívesen adunk 30% kedvezményt, mert ugye egy ingyenes rendezvényről beszélünk, tehát ott nem tudjuk a belépőjegyen mérni. Hihetetlen sikeres volt idén is a Gyereksziget. Tavaly is az volt, ugye most már ez egy 3 napos iskolazáró rendezvény, gyakorlatilag egy ilyen eufórikus vége a sulinak buli. Ott ugye nem ez az üzleti modell, tehát nincs jegyeladás, ott ezt a partnerek, szponzorok tartják el ezt a rendezvényt, és egyébként azt gondolom, hogy ez amikor létrejött, akkor elsősorban azért jött létre, hogy előre elnézést kérjünk a környék lakóitól a Sziget zajáért, ami aztán később jön, és ez jól is működik, tehát hogy nagyon-nagyon lelkes támogatói vannak a Gyereksziget, nagyon jó fej szponzorai vannak, láthatóan, ha valami családbarát, akkor ez. Úgyhogy ez egy másik üzleti modell, másik világ. A gurmé pedig hát már jó ideje, ugye, ha csak 10 000-en látogatnának ki a gurmére, akkor azt mondanám, hogy ez a felső 10 000-nek a rendezvénye, de szerencsére többen jönnek, és így nem a felső 10 000-é, de nyilván az egy másik világ, tehát ott meg a top gasztronómiának az éves, nem tudom, parádézása zajlik, és a top gasztronómia olyan, amilyen, szerintem egyébként egyre jobb, egyre izgalmasabb dolgokat lehet ott kóstolni, és ez egyre nagyobb létszámú közönséget szólít meg, úgyhogy köszönjük, ez a két rendezvény nagyon jól van.
Akkor nézzük az idei szigetet, és kezdjünk azzal, ami, hát azt gondolom, anélkül, hogy bárkit bántanék, de azt tudom, hogy a hallgatóinkat érdekelni fogja. Hogyan alakulnak az árak az idei szigeten a tavalyihoz képest? Mennyi drágultak a belépők, mennyi drágultak a leggyakrabban eladott ételi italok, mi az, ami nagyjából maradt a tavalyi szinten, és mi az, ami azért ugrott egyet?
Nagyon kiábrándító, amit elsősorban az újságírók szempontjából, amit csináltunk idén, mert a jegyek átlagára olcsóbb lett, mint tavaly volt, tehát nagyon nehéz lesz belinkálni ez ügyben. Az ételek ára szerintem olcsóbb lesz. Ugye itt nyilván a központosítás, úgy, ahogy az italoknál, hogy mi határozzuk meg az árlistát, az nem tud működni az ételeknél, de nagyon sok intézkedést tettünk, hogy például ez a budget food, amit tavaly elkezdtünk, ez jobban működjön. Tehát ott voltak olyan hiátusok, hogy nem definiáltuk elég jól, hogy mit értünk egy főétel alatt, és ezért sokan megpróbálkoztak egy sült krumplival, valami szósszal, meg stb. Most ezt a Balatonszandon teszteltük az új budget food rendszert, és hihetetlen jó kaják voltak. Egyébként megjelent egy cikk, és nem mondom, hogy hol. Köszönöm, igen, ahol grafikonon ábrázolták a hamburger árának az alakulását, és 2023-hoz képest így jelentős csökkenés érezhető. Ez elsősorban a budget foodnak köszönhető, mert ugye volt egy csomó olyan vendéglátós, aki a hamburgert betette a budget foodok közé, ami azt jelenti, hogy maximum 3200 forintért tudta adni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a szigeten ételben olcsóbbak leszünk, mint tavaly voltunk. Hozzátéve, hogy az az inflációs nyomás, ami a vendéglátó partnereinken volt, az azért bőven enyhült. Elsősorban az élelmiszerinfláció szerintem nem azt mondom, hogy visszaállt a normális szintre, de bőven enyhült az alapanyag beszerzési oldalon. Az italok ára pedig változatlan lesz a tavalyi évhez képest, olyannyira, hogy mi meghúztuk azt a Szandon is már azt a gesztust, és ezt a szigeten is meg fogjuk tenni, hogy a 50 forintos betétdíjat nem kérjük el a vendégeinktől, hogyha úgy döntenének, hogy egy doboz sört, vagy egy PET palacba csomagolt üdítőt kérnek. Ennek az elsődleges oka az, hogy a ezzel felkent szervezet a Mohu egyelőre nem tűnik úgy, hogy hatékonyan egy fesztivál, ekkora fesztivál méretében hatékonyan vissza tudná adni ezt a depozitot, tehát akkor mi inkább nem kérjük el.
És ez az elmúlt években, akárhányszor itt jártál, viszonylag nagy problémákkal szembesültünk, amikor meséltél a fesztivál előkészítéséről, volt a kata eltörlése, nyilván a Covid utáni kilábalás, de az orosz-ukrán háborúnak is volt ugye hatása a fesztivál építésére. Idén mi volt a legnagyobb kihívása a fesztiválra készülve?
Most ma hallottam pont a rádióban, hogy tripla veszélyhelyzet van Magyarországon. Van a háborús, van a migrációs, és már a harmadikat el is felejtettem. Nekünk most igazából a felkészülés alatt nem, tehát ezt nem éreztük úgy, hogy egy tripla veszélyhelyzet lenne a mi környezetünkben.
Már szinte fura is nekünk.
Ugye? Tehát, hogy valami veszélyhelyzet jó lenne. Egyelőre én tényleg azt látom, hogy ilyen nagyon-nagyon biztatóan induló bérleteladások után én egy szerintem tök izgalmas line-up mellett egy jól összeállni látszó fesztivál. Tehát szeretünk panaszkodni, de most nem nagyon van mire. Aztán majd lesz.
Például, ami azért ezt a nyarat eddig tematizálta, az főleg az időjárás volt az átlagos városlakónak. Hogyan tudtok készülni a kánikulára? Nem tudom, nem néztem meg a 30 napos előrejelzést, de mondjuk a nagy színpad előtti téren egy 35-40 fokos hétre hogyan lehet felkészülni?
Volt már 35-40 fokos szigetfesztivál, ugye van egy jól kialakult párásító, hűsítő rendszerünk. Itt elsősorban nekünk, hogy mondjam, tehát az, hogy valakinek melege van, az önmagában még nem probléma. Szerintem egy nyári fesztiválon ez tök jó, még érzésnek is jó. Itt akkor van baj, hogyha ez rosszul léthez vezet, stb. Erre az egészségügyi személyzet, ami szerintem egyedülállóan pedáns és jó, még az egész európai fesztivál szcénát is, ha nézem, nagyon jól fel van készülve. Indítunk idén egy Citizen Care programot, ami arról szól, hogy nem csak akkor, hogyha fizikai rosszul létér, hanem akár lelki, tömegiszony, túlbulizod magad, tehát nagyon sok olyan dolgot láttunk az elmúlt években, amik tényleg alapvető lelki problémára vezethetők vissza, arra is próbálunk segítséget adni ott a helyszínen. Lesz egy ilyen külön kis safe zone, egy ilyen kis comfort zone, ahova be lehet menni, és nagyon szakértő kollégák, segítők lesznek ott, és próbálják az aktuális helyzetet kezelni. Ugye itt van, akinek önmagában a tömeg egy ilyen problémát tud okozni, ilyet is láttunk, van, akinek egy szerelmi csalódás, bár akármi, és ez mondjuk az itallal kombinálva sok irányba el tud menni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebből a szempontból, tehát a hőség az talán a legkisebb gond, hogyha ez egészségügyi problémához vezet, akkor meg tényleg egy nagyon-nagyon jó felkészült csapat van erre. Az egy másik kérdés, hogy ha nagy viharok vannak, stb., akkor mi a teendő? Ebben is azt gondolom, hogy sok-sok év tapasztalata, ami a szervező csapat mögött áll, láttunk már nagy vihart, láttunk már...
Hát láttuk most a Pohoda Fesztiválon, láttuk, hogy milyen helyzet tud előállni.
Én szeretnék kollegiális lenni minden fesztivállal, de azt gondolom, hogy ott azért súlyos hibák történtek. Tehát az, amikor egy ilyen viharba te betereled egy sátorral az embereket, és nem kitereled onnan, az egy szakmai hiba.
Por. Ugye 2022-ben elég problematikus volt, tavaly szerencsére nem, erre így készültök előre, hogy...
Tavaly is készültünk rá, de tavaly szerencsénk volt, mert azt a nagyon sok anyagot, amit megvásároltunk a pormentesítés, azt nem kellett ellocsolni, mert segített az időjárás is. Idén egyrészt ugyanúgy készülünk, tehát hogy az utak pormentesítése folyamatos. Nyilván a fesztivál területének a nagy része az fű, most sokat segít, hogyha a főkert elvégzi a dolgát, és meglocsolja azt a területet, amit meg kell locsoljon, de ez is zajlik. Tehát én nem számítok arra, hogy ebből olyan gond lesz, mint 2022-ben. Nyilván a sziget az tud poros lenni, hogyha nagyon nagy a szárazság. Reménykedjünk, hogy még a fesztivál előtt egy-kétszer esik, és akkor a fesztivál alatt már nem kell neki.
Ugye azt mondtad, hogy a nagy újításokat lehet, hogy majd a következő fejezetben fogjátok meglépni, de mi az a szembetűnő változás, amit idén láthat az, aki tavaly is volt a szigeten, és idén kilátogat, vagy mi az, ami neked a kedvenced az újdonságokból idén?
Szembetűnő változás, tehát a program struktúrában, színpadok elrendezésében, és így tovább, tehát az mondjuk, hogy az alapokban nincs, ez az, amire majd jövő évtől készülünk, tehát én azt gondolom, hogy ami jövőre fog történni, az sokkal inkább egy ilyen mélyreható, mélyre menő változás. Idén viszont nagyon sok ilyen talán kevésbé látványos, de nagyon fontos újítás lesz. Az említett Citizen Care program az egy tényleg nagyon széles körű program, hogyha baj van, akkor se legyen nagy baj. Igazából erről szól ez a történet, csak ennek nagyon sok kivetülése van. Ami talán izgalmas és valamennyire látványos változás is, az például a Dropyard-nak a programja, kinézete, látványa, tehát egy nagyobb fedést kap az egész helyszín. A Colosseum is tovább újul, egy teljesen új fény orgia lesz a Colosseumban, tehát az, ami eddig a struktúra volt, az kiegészül egy hihetetlen fénnyel. Itt ugye egy nagyon, nagyon hosszú előkészítő munka előzte ezt meg, mert ez egy bonyolult és nehezen világítható helyszín. Ugye nem egy hagyományos színpad van, hanem csak egy DJ állás, ráadásul egy gladiátor állarcba, vagy annak a szájába. Tehát, hogy borzasztó jól fog kinézni, nem nehéz nyilván elmesélni, hogy fog kinézni egy világítás, de érdemes megnézni. Van egy-két olyan összevonásunk, amitől azt reméljük, hogy bizonyos zónák egész más hangulatot fognak tudni nyújtani, tehát például az Art Zone-t és a színházi rétet összevontuk, és lesz egy ilyen Arts Fusion mező, ahol tulajdonképpen elsősorban nappali programok mentén nagyon, nagyon jól lehet majd magas kulturálisabb értékeket fogyasztani.
Klasszika filológia előadásokra számítsunk?
Nem, de színházi előadásokra, amik meg képzőművészetre, meg egy csomó olyan workshopra, ami a kultúrának, a mondjuk úgy, hogy magasabb kultúráról szól.
Hogy ez megmaradt, ugye hát ez a szigetnek a kezdetektől.
Ez így van, ez mindig is volt, csak eddig ilyen elszórtam, ilyen kis szigetekként voltak a szigeten, most pedig egy területre hozzuk össze, és nagyon, tehát mi nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy fog működni egyébként, mert ugye az Art Zone az egy picit másról szólt, az ilyen workshopos, kézi munkás, nem tudom, sztorikról szólt, plusz a képzőművészetről, a színház pedig egy ilyen nagyon statikus műfaj, hogy leülsz és nézed, most ezt a kettőt próbáljuk meg így összemergálni. A cirkuszhoz beköltözik a Vándorvursli, ami szintén egy ilyen izgalmas, tehát hogy a cirkusznak a kertje is már önmagában egy ilyen vásári hangulat és vursli hangulat legyen. Tehát ilyen típusú összevonások vannak, összevontuk a társasjátékokat a sportokkal és a többi, tehát hogy egy kicsit a elsősorban a nappali programoknál így irányítsuk egy picit a vendégeink kezét, hogy ha ide megy, akkor mi mindent tud csinálni, ha oda megy, akkor mi mindent tud csinálni. És hát a zenei felhozatalban meg nyilván azt gondolom, hogy az minden évben új.
Küzdelmes volt összehozni? Ez mindig,
igen.
Ugye az egy
az ilyen, azonnal,
az
igen,
az ilyen évtizedes népi játék, hogy milyen a Sziget line-up.
Mindig szar. Tehát, hogy ez,
jó, nem. Tehát
ez mindig megkapjuk. Ennél
bonyolultabb a helyzet.
Régen minden jobb volt.
Igen, de mindegy, tehát egy klasszikus, tényleg ilyen közösségi foglalkozás a Sziget program fölötti értékelés. Küzdelmes volt összehozni, ez egy könnyű volt, voltak nehéz kanyarok, milyen volt?
Azt gondolom, hogy azért volt küzdelmes, mert volt néhány ilyen kicsit rögeszmés vágyunk, és nehezen engedtük el, amikor nem jött össze. Tehát, hogy nagyon sokáig tartottunk nyitva.
Lehet arról beszélni, amit nagyon, hogy mi volt olyan, amit nagyon akartatok,
hát
és nem jött
össze?
Hát most
inkább nem mondanám a nevét az előadónak, mert mi van, ha most összejön. Aha. Tehát ugye a remény hal meg utoljára, mármint hogy a most alatt a jövő évi Szigetet értem. De igen, tehát volt két olyan headliner, akire nagyon-nagyon vágytunk, és nagyon-nagyon sokáig tárgyaltunk. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a hibát nem szabad elkövetni, hogyha valaki nem jön, akkor nem jön, el kell engedni. Ez nem magánéleti tanácsadás, de egy kicsit olyan volt. Tehát, hogy ilyen hőszerelmesként mindig újra és újra visszapróbálkoztunk, hogy na de mi van, ha, meg stb. Ezzel nagyon sok idő elment, és ezt mindenképpen hibaként vagy nehézségként élem meg. De egyébként... Igen, tehát küzdelmes volt. Más a kínálat most nagyon, mint mondjuk
arra majd azt majd még bontsuk tovább, csak itt egy zárójeles kérdés, hogy a Szigetnek milyen a pozíciója olyan értelemben a fesztivál piacon, hogyha kérőként lép fel, hogyha már itt a hőszerelmes tematikánál maradunk, kérőként lép fel egy kúrens előadóval kapcsolatban, akkor milyen pozícióból indul?
Az egyetlen előnyünk, hogy nem kell elmagyarázni, hogy kik vagyunk, tehát hogy vagyunk. Tehát azok az ügynökök, akik a világ legnagyobb neveivel foglalkoznak, azok tudják, hogy van ez a fesztivál, tudják, hogy ez egy mekkora fesztivál, hol van, stb. Tehát ez mind-mind ismert. Tehát nem egy bemutatkozó körrel kell kezdenünk, ami valamilyen szempontból előny. Ugye nincs velünk szemben semmilyen bizalmatlanság, soha nem volt olyan, hogy valakit, nem tudom, ne fizettünk volna ki, vagy eltűntünk volna. Tehát azért a zeneiparban van...
Bizalom.
Hát felénk van bizalom, de azért láttunk már ilyen eltűnő művészeket, meg hudinikat, akik miatt egy csomó ügynök fél bizonyos piacoktól. Ez velünk szemben nincs meg, tehát hogy ez mindenképp egy előny. De a másik oldalról ez a háttér, meg nyilván a tulajdonosainkról megjelenő hírek, meg azok az összegek, meg stb. Ezek nem teszik könnyebbé mondjuk az alkut. Tehát, ja, hát... ekkora cég, hát ti bármit meg tudtok fizetni. És régen, amíg ez nem így volt, addig nyilván egy magyar fesztiválként azt tudtuk mondani, hogy hát itt ez más piac, olcsóbbak a jegyek, stb. És ez egy alkupozíció volt, ezt az alkupozíciónkat nem azt mondom, hogy elvesztettük, de hát nem tudunk élni ezzel a kártyával. A másik oldalon viszont ugyanez a anyacég, ernyőszervezet, bár akárminek is hívom, ugye egy óriási szereplő. Tehát
vannak ilyen package direct?
Kicsit a sarkunkra állva oda tudunk állni, hogy na, tehát azért így pont amit kérdezel, hogy 5-6 fesztiválon fellép ez a Superstructon belül ez a fellépő, akkor na. De ez, hogy mondjam, miután nem így működik a piac, flotta díleket nem tudunk kötni. Tehát, hogy azt mondani, hogy akkor már pedig akkor itt van 5 ajánlat, és az legyen olcsóbb, mint hogyha 5 különböző ajánlat lenne, ez nem működik. Az talán működik, hogy tudunk az előadó fejével gondolkozni, és ilyen mini turnékat ajánlani, hogy akkor fellépsz ezen a fesztiválon, ezen, és akkor már megéri elkanyarodni Magyarország felé is. Tehát inkább így az ő fejükkel gondolkodva lehet valamilyen kis minimális előnyre szert tenni, de nem erről szól most a piac. Tehát abszolút a fellépői oldal, a menedzsment oldal diktál.
Egy konkrét headlinerre kapcsolatban hadd kérdezzek, mert tavaly, amikor bejelentettétek, hogy Fredegen lesz az egyik headliner, a Sziget nagyon sokszor tapintott rá arra, hogy valakit pont elcsíp a hullám tetején, és Fredegen abszolút ennek volt a példája a tavalyi nyár után. Tudsz egy kicsit mesélni az ő megszerzéséről, tehát ő mennyire lett annyira nehezen megszerezhető portéka, amennyire kívülről látszik?
Hát a munka folyamatot nem ismerem, ezt ugye a Csiszár Virág kolléganőm ismeri, mert ő csinálta végig, ő szerezte meg Fredegent. Én azt gondolom, hogy igen, jókor voltunk jó helyen, szerintem a virág ebben nagyon jó, hogy fel tudja mérni, hogy egy év múlva mi lesz. Nyilván ez egy borzasztó nehéz dolog, mert például a hip-hop műfajba bele tudsz szaladni egy olyanba, hogy nem tudom, valakit börtönbe csuknak, vagy lelőnek, de a Fredegennél ez a veszély nem állt fönn, és nagyon jó irányba, meg jókor tapintott rá arra, hogy ő igenis egy headliner lehet a Szigeten, és amikor az ajánlatot megtettük, akkor ez neki, az ő karrierjében egy fontos állomás volt, hogy akkor ő headlinerként tud fellépni egy Sziget méretű fesztiválon, úgyhogy ez így könnyebbé tette az ő megszerzését. Az egy másik kérdés, hogy mindig az a jó booking, amikor az előadó akkor egy alacsonyabb szinten van, amikor lebukkolod, és egy magasabb szinten mire ideér. Ugye volt ilyenre is példa, de sajnos a fordítottjára is. Tehát,
És ezzel kapcsolatban van egy még specifikusabb kérdésem, mégpedig az, hogy a Sziget utolsó napjára van beírva mind Fredegen, mind Skrillex, mind a Fortet, úgy értjük ki? Hogy...
A Fortet.
Fortet, igen.
És nem egy idősebben vannak, és aki ennek a műfajnak a kedvelője, az tudhatja azt is, hogy az ő hármuk közös Coachella szettje az egy ilyen elektronikus zenetörténeti pillanat. Spoilerezhet az a kapcsolatban, hogy őket csak külön színpadon látjuk-e az utolsó estén?
Hát a Skrillex és a Fredegen ugyanazon a színpadon lép föl egymás után, de kimondottan kérték, hogy ez külön show. Tehát itt nem az van, hogy ők hárman jönnek fellépni, hanem ezek külön show-k. A Fortet pedig a Revolut stage-en lesz, Revolut színpadon lesz utána, éjszaka, tehát hogy utánuk, tehát Fredegennél is később. Nyilván, hogy mondjam, tehát ismerik egymást, tudják mind a hárman, hogy itt lesz a másik kettő.
Megvan a telefonszám.
Igen, megvan a telefonszám, tehát egyáltalán nem tartom kizártnak, de semmi garancia nincs rá. Tehát, hogy szerintem valamelyik biztos átmegy majd a másikhoz, vagy valamelyik kettő a harmadikhoz, de ígéret, elköteleződés, semmi ilyesmi nincsen. Mi is számítunk arra, hogy valamelyik színpadon lehet, hogy látjuk őket hárman együtt, de igazából ez egy remény, tehát hogy semmilyen ilyen elköteleződés nincs. Egyébként a három show önmagában is baromi erős, és a Fredegen egy tök másfajta szettel érkezik, vagy másfajta látványvilággal, zenével, azt már tudjuk. Tehát én azt gondolom, hogy önmagában a Fredegennek a showja egy nagyon különleges show lesz, hogy ehhez hozzáad, vagy belelép, vagy nem tudom, tehát hogy mi fog történni. Hármuk viszonylatában azt nem tudjuk, reménykedünk, hogy azért összejönnek, igen.
Te miket emelnél ki a line-upból? Ez most tök szubjektív, hogy neked mi a fontos, vagy mit tartasz említésre méltónak, vagy kiemelésre méltónak, ez az egyik kérdés. A másik kérdés az a magyar előadóknak a fókuszba helyezése. Itt mi a szándék, és mit vársz ettől?
Hát majdnem megválaszoltad a második kérdésre az elsőt, mert mindenképp kiemelném a magyar fellépőket a Sziget line-upból, nem csak azért, mert most ez egy ideje ilyen mániám, vagy nem tudom, tehát nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy jó helyre, jó közegbe, érdekesen kerüljenek be a magyar fellépők. Az első kérdésre válaszolva a sokszínűség, hogy hihetetlen sokszínű az idei line-up, ami nem azt jelenti, hogy sokféle abban az értelemben, hogy akkor az egyikre majd jönnek a 40 pluszosok, a másikra majd jönnek a 20-asok, és a nem tudom, hanem hogy műfajilag is, és úgy általában hangulatilag vagy vibe-ban nagyon-nagyon sokféle dolog megy föl a színpadokra. Ugye nagyon sokat erősítettünk a korábban Európa színpad, most The Buzz néven futó színpadon. Ott például ebből a grassroots, up and coming, tehát az ilyen feltörekvő, elsősorban európai, de most már Európán kívüli zenekarokból, ami elképesztő jók jönnek. Tehát, hogy olyan helyi hősök, akiket mi még itthon nem ismerünk, de a saját országokban gyakorlatilag szupersztárok. Ugyanígy a Dropjárnak szerintem a line-upja baromi érdekes lesz, ahol egyébként a legnagyobb hangsúlyt kapja a magyar hip-hop, ami szerintem az aranykorát éli. De ami még izgalmasabb, vagy ami nekem ilyen igazából booking szempontból kicsit a jövőt is előrevetíti, azok az ilyen meglepetések, hogy ugye tudjuk, hogy a Betonhofi lesz a nagy színpadon, ami önmagában egy bazi nehéz feladat, nagyon különleges showval jön, mert lesz vele azt hiszem 40-20-valahány, nem tudom pontosan, cigányzenész, akikkel összehozza a zenéjét, ami önmagában egy szerintem egy nagyon izgalmas dolog. De ugyanaznap a Dropyardon a gengével, ugye a Citronmail genggel csinál egy ilyen óriási bulit. És ez a meglepetések, hogy itt is megjelenik, ott is, tehát ez az, ami szerintem, amitől a Sziget, Sziget. Tehát nagyon sok fesztiválon lemegy egy fellépés, köszönöm szépen viszontlátásra. Itt simán el tudom képzelni, hogy lesz olyan nagy színpadon fellépő DJ, most nem akarok megint, nem tudom spoilerezni, aki utána hajnalban a Parti Arénában még egy-két órára beáll valaki mellé. Tehát szerintem ezek az izgalmak azok, amik a...
Ezeket sziget... lehet előre generálni, és nyilván nem fogsz elmondani hát semmi konkrétumot az ügyben, de ha
mindent megteszünk azért, hogy ötleteket adjunk, hogy...
De hogy dobáltok ötleteket?
Igen. Aha. Igen, és ezt szeretnénk is felerősíteni, és egyre több ötletet dobálni.
És erre nyitottak egyébként az előadók?
Van, aki igen, van, aki nem.
Aki igen, az érzi ebben a lehetőséget, hogy...
Van, aki egyszerűen mai, just for fun. Tehát, hogy aha. Egyszerűen már jól érzi magát, mert tudja, hogy hova jön. Ugye van egy csomó olyan fellépőnk, aki volt már a szigeten. És tudja, hogy hova jön, és akkor tudja magát az ötletet is tudja mérlegelni, mert tudja, hogy az a másik helyszín az micsoda.
De persze azt is tudjuk, hogy egy ilyen just for fun buli készült, nem tudom milyen videó, az föl tud bukkanni. Ilyen-olyan felületeken ebből tud...
Így van.
Nagyon virális tartalom lenni.
Pontosan. Ezt, ezt ők is tudják, így van. Tehát, hogy visszautalva az előző kérdésetekre, én azt gondolom, hogyha mindenki azt várja ettől a három művésztől, Fred Again, Skrillex, Fortet, hogy valami történjen, akkor valószínűleg fog valami történni, mert ők nagyon érzik a marketinget.
Kicsit még a magyar fókuszról, hogy amit elkezdtem mondani, azt
igen.
Ha van kedved, folytasd.
Hogy ugye most már nem tudom, harmadik éve, tehát tényleg Covid óta ez ilyen nagyon a gondolkodásunk fókuszába került, hogy hogyan lehet jól beágyazni a magyar zenét a szigetbe. Ugye nagyon sok kritika ért minket mindig, hogy hát már nem lépnek föl magyar zenekarok. Ez sose volt igaz. Tehát, hogy alapvetően mindig is hangsúlyos volt a magyar zene. Volt, amikor saját színpadot kapott, ugye idén is lesz Petőfi színpad, ami csak és kizárólag magyar zenekarokat léptet föl, de mi párhuzamosan elkezdtünk azon is dolgozni, hogy a magyar zenekarokat beépítsük a program szövetébe a fesztiválnak, és azt gondolom, hogy ebben egyre jobbak vagyunk. Tehát egyre jobb az a program, mondjuk úgy, hogy magyar program struktúra, hogy mindig van a nagy színpadon, 3-4 magyar fellépő, minden nagyobb színpadon is van, a Revolut Stage-en is lesz, ugye, ami a régi A38, a Kolosszámban is lesz, a Parti Arénában is lesz, a Dropyardon ugye nagyon sok magyar lesz, ezen az új The Bus Stage-en is nagyon sok magyar lesz. Tehát, hogy ez így szépen beépült, nem feltétlenül stílus szerint, hanem így méret, izgalom, új projektek, tehát nagyon figyeljük a magyar zenét, legalábbis azt a részét, ami az élő zenében releváns, hogy lehetőséget is adjunk olyan zenekaroknak, akiknek ez egy nagyon fontos mérföldkő, és be tudják írni a rosszabb, hogy na meg volt a szigetes fellépés, de a másik oldalon meg kicsit lehalásszuk azoknak a nagy és már sikeres magyar zenészeknek a sikeréből egy kicsit, egy fölött, ami például az Azaria jelenség, ugye nem véletlen, hogy a nagy színpadon ő egy nagyon fontos slotot megkapott.
Tamás, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Robi, nagyon szépen köszönöm, hogy segítettél mai adásban, hallgatóinknak pedig köszönjük szépen a figyelmet. A Fülke hamarosan folytatódik, addig is iratkozzatok fel a HVG podcastokra és a HVG YouTube csatornájára, hogy egyetlen adásunkról sem maradjatok le. Én Nagy Iván László vagyok, viszont hallásra.